ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Sziasztok! Ez itt a Partizán Podcast 10. adása, ahol mindig a Partizán Filmklubban vetített filmekről beszélgetünk. Petri Lukács Simon és én Babos Anna vagyunk a filmklub szervezői és a podcast házigazdái, és mindig van egy vendégünk itt a podcastben, ezúttal Őze Eszter művészettörténész. Szia Eszter, köszönjük, hogy itt vagy.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Sziasztok!
A filmklubon az eddigi alkalmakon, legalábbis január óta átálltunk egy ilyen 68-as szabadidőkritika tematikára. Ebből a tágan értett 68-as időszakból válogattunk filmeket, és most ezúttal egy kicsit talán furcsa lehet, hogy egy 1955-ös és egy 1932-es filmről fogunk beszélgetni. Jacques Rosier a tanítás kezdete és Jean Renoir a vízből kimentett Budű című filmekről fogunk most beszélgetni. És talán mielőtt még belemennénk a beszélgetésbe, annyit szeretnék elmondani, hogy azért választottuk most ezeket a filmeket, mert ez fontos volt a program összeállításában a számunkra, hogy amikor a filmtörténetről beszélgetünk, akkor ne csak egy ilyen lineáris narratívaként állítsuk össze a filmtörténetet, hanem megpróbáljuk fölhívni a figyelmet azokra a motívumokra, vagy esztétikákra, amik teljesen különböző térben és időben, egymástól különböző térben és időben jelennek meg a film történetben, és azt nagyon szépnek láttuk a Simonnal, amikor választottuk ezt a két filmet, hogy igazából a Renoir és a Rosier filmjében az a fajta szabadidőkritika, ami aztán 68 körül már ilyen nagyon evidensé válik, és nagyon széles körben reflektálódik, az már ezekben a korai filmekben is megjelenik. Két olyan filmről van szó, amelyeket azért választottunk egymás mellé, mert két olyan karakterről szólnak, akik ellenállnak az őket érő asszimilációs kényszereknek. A Tanítás kezdete című film az egy kisfiúról szól, aki ahelyett, hogy bemenne az iskolába, az egész napját, vagy napja nagy részét egy folyóban tölti. És Renoirnak a Vízből kimentett Budű című filmje pedig egy csavargóról, egy hajléktalanról, aki beleugrik a Szajnába, hogy öngyilkosságot kövessen el, de ezt megakadályoz egy Lestangois nevű könyvesboltos polgár, aki megpróbálja asszimilálni Budűt az ő polgári háztartásába. Úgyhogy ez az asszimilációs kísérleteknek való ellenállás az, ami miatt választottuk ezt a két filmet, és hát ahogy ebből a rövid összefoglalóból is kiderült, azért a víznek és a folyónak nagyon fontos szerepe van ebben a két filmben, és talán most erről is fogunk majd tudni beszélgetni.
Igen, és azért is volt fontos az evolúciós filmtörténetnek való ellentartás általános vonzalmán túl ez, hogy egy másik korszakból is rátekintsünk erre a típusú bírálatára az időtöltés szinkronizációjának, mert hiába elméletileg intenzívebben artikulálódik mindez 68 körül, viszont a 30-as évek eleje az lenyűgöző sűrűséget kínál kifejezetten populáris filmek tömegéből, amik ezzel foglalkoznak ilyen, vagy osztálykülönbségekkel, vagy szocializációs, kulturális különbségekkel, amikben van egy erőszakos, vagy kifejezetten joviális karakter, aki egy másik figurát igyekszik kvázi normalizálni, vagy a devianciáitól megfosztani, és csak egy magyar példát akarok erre mondani, ami egy sokkal erőszakosabb példa, mint a Budű, ahol tulajdonképpen egy elég szeretetteljes, vagy ilyen hedonista, ilyen örömelvű módon zajlik ez a folyamat, de hogy biztos sokan ismerik a Hippolyta Lakály című filmet, amiben ugye kifejezetten a hatalom felől egy egykori egy gróf volt komornyikjaként érkezik meg a komornyik, aki szigorral és örömellenesen és következetesen próbálja kiszabni az életmódot arra az új gazdag közegre, ami meghívja magához kifejezetten ezzel a céllal. És akkor most ugye először, hogy hozzád fordulnánk, Eszter, hogy így csak így mondd el, hogy mik voltak a benyomásaid ezekről a filmekről.
Ami számomra nagyon izgalmas volt, az
három fogalomnak a megjelenése ezekben a filmekben. Az egyik az engedelmesség, a másik a munkakényszer, a harmadik pedig valahogy a részvét és a szánalom. És az, hogy ez hogy jelenik meg a 30-es években, vagy hogy jelenik meg az 50-es évek közepén, az történetileg nagyon más, nyilván mivel egy nagyon más történeti pillanatban foglalkozik ez a két film ezekkel a fogalmakkal, de közben tényleg vannak olyan motivumok, amit ti is említettetek, például a folyó, vagy a szabadság megélésének a különböző formái, amik nagyon szépen egymásról olvashatók szerintem, és ezek nekem is nagyon érdekesek voltak.
Egyébként a két film közötti történeti különbségben, vagy ilyen korszak különbségben nekem az is tök érdekes, hogy ugye a Tanítás kezdete című film, ami kisfiúról szól, az egy francia faluban játszódik, és a Budő pedig a vízből kimentett Budő, amire innentől kezdve szerintem Budőként hivatkozhatunk nyugodtan, az a film pedig Párizsban játszódik. És ugye a kisfiúról szóló 55-ben, a Budű 32-ben, de hogy valahogy én a Tanítás kezdetében is azt éreztem, hogy minthogyha ez a falu, ez egy ilyen háború előtti falu lenne, egy ilyen háború előtti állapot, egy ilyen idill állapot, és egyébként meg a Budűben is az van, hogy ez a 32-es közeg, ebben így az látszik, hogy ez a bocsánat, még a Rozéről akartam mondani, hogy, és hogy nem csak, hogy egy ilyen háború előtti idill, hanem hogy igazából az iskola a kényszer, aminek a kisfiú ellenáll, az igazából nem egy olyan nagyon rettenetes, autoriter iskolakép, tehát igazából amikor aztán végül bemegy ez a kisfiú az iskolába, akkor majd erről így beszéltünk részletesen, hogy ott mi történik, de hát a tanár kicsit így hülyére veszik a gyerekek, a tanár se veszi olyan nagyon komolyan saját magát, tehát egy ilyen teljesen más iskola felfogás, mint amiről azt képzeljük, hogy mindenki így érdemes ellenállni, és hogy igazából a Renoirnak a filmjében a Budűbe is azt látjuk, hogy bármennyire is mondjuk a Budű ellenáll ennek a polgári életnek, azért ebben a polgári életben van nagyon sok minden vonzó, számunkra is akár vonzó dolog, akár abban mondjuk, hogy a Lestangoá és a családja, ez a könyvesboltos férfi, ő mondjuk mit ért a munka alatt, vagy hogy számára mit jelent a munka. Ugye már azt szerintem önmagában egy ilyen érdekes dolog, az az épület, amiben játszódik ez a történet. Ez a Renoir filmekben mindig nagyon fontos azok a terek és azok a díszletek, amik között játszódnak a történetei. Ugye itt egy olyan könyvesboltról van szó, ami fölött van a lakásuk, ennek a polgári családnak a lakása. Tehát van egy ilyen egybeolvadása valahogy a közösségi és a magán jellegű tereknek, és valahogy így a munka is, mint hogyha nyilván már csak attól is, hogy a könyvesboltban is könyvek vannak, meg a lakásuk is tele van könyvekkel, tehát valahogy van egy ilyen átjárás ennek a két térnek. Szóval csak ezt akartam mondani, hogy ezek a felszabadulás kísérletek igazából olyan közegekben történnek meg, amik egyébként is nem tudom, ilyen tök sok szempontból nyilván problémásak, meg tök sok szempontból ilyen nagyon szabadnak tűnnek.
Igen, ezzel abszolút egyetértek, hogy van az ilyen autoriter figurában mind a két filmben egy kis röhelyesség. Mint hogyha így teljesen nyíltan ironizálna mindkét rendező azon, hogy milyen a tanár, hogy milyen a könyvesboltos, és nem az az ilyen nyílt kényszerre épülő kényszerítés látszódik, aminek ellenállnak, hanem sokkal inkább egy ilyen szinte félig elfogadható rendszer, amiben nem mondom, hogy nem válik kérdésessé, hogy miért kell ennek ellenállni, de közben mégsem a veréssel kényszerítés van, vagy a megalázással kényszerítés van központban. És ez számomra azért nagyon érdekes, mert hogyha így a munkának, meg a munka kikényszerítésének a történetéről gondolkozunk, akkor azt szokták mondani a munkatörténettel foglalkozó történészek, társadalom történészek, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. Lényegében a 19. század közepétől kezdve tart, és van egy, hát szinte több mint 100 éves folyamata annak, ahogy megváltoznak a kikényszerítésnek a formái. És egy ilyen nagyon fontos ehhez kapcsolódó fogalom szerintem ez a patriarchális autoritás, amit arra használ Max Weber, hogy azt a folyamatot írja le, ahogy átalakul az alá fölé rendeltségnek a nem nyílt erőszakra épülő kikényszerítési formája. Mondok egy példát, hogy ne ilyen iszonyatosan absztraktnak tűnjön. Tehát például az, hogy a 20. század elején a gyári munkásokat sokszor nem mint individuális munkásokat foglalkoztatták, hanem mint családokat. És a családfő lett lényegében a munkaszervező, aki a saját feleségét, gyerekeit és a családjának a tagjait megszervezte és fegyelmezte. Tehát lényegében ő működött ilyen átvezető szerepkörben, a munkaszervezőként, és igazából ebben a folyamatban az a nagyon izgalmas, hogy ténylegesen nem ilyen éles váltások vannak, ahol egyik pillanatról a másikra a kényszernek a különböző erőszakra épülő formái megváltoznak, hanem sokkal inkább az látszik, hogy ez egy hosszasan alakuló folyamat, amiben az ilyen személyes kötelékeken alapuló termelés során alkalmazott kényszer valahogy beágyazódott a kultúrába. És számomra ennek a megjelenési formája is az, hogy mind a 30-es években, mind az 50-es években egy-egy ilyen szinte bugyuta karakter az, aki munkára kényszerítené, vagy tanulásra kényszerítené, vagy a munkaintézmény rendszerébe beszervezni ezeket az embereket, akik valahogy mégiscsak ki szeretnének illeszkedni ebből a társadalomból.
Ami a Lesztangolt, a könyvkereskedőt illeti, tulajdonképpen nem is a kényszer módszertanával él, vagy mintha nem is az vezetné, hanem igazából ez egy ilyen ajánlattétel, tehát ugye eleve az öngyilkosságnak a megakadályozása az persze egy kényszer, de onnantól fogva, hogy így megtörténik ez a nagyon erős jelképekkel átitatott újjászületés, a vízből kiemelt test, ami kvázi, amiről azt hiszik, amikor először magához tér, hogy még ilyen zavarodott állapotban van, úgyhogy egy ilyen tabula rázába kerülne a tudata, amit át lehet írni új viselkedéstípusok felkínálásával, vagy felmutatásával. Szóval egy ilyen emberkísérletnek látszik inkább, amivel kapcsolatban szerintem nagyon izgalmas, vagy ilyen nagyon arszpolitikus, hogy az eredeti színmű szerzője, René Fossoy játszotta a Lesztangol karakterét úgy, hogy mármint a műszínpadi feldolgozásában, úgy, hogy a Budi ugyancsak a Michel Simon volt, vagy úgy is, legalábbis a számos alkalom némelyikekor, amikor előadták ezt a darabot. Szóval, hogy ez egy nagyon teremtői szerep, amit itt felvesz ez a polgár, és ugyanakkor, mint minden teremtésben van nagyon sok kíváncsiság is, vagy nagyon sok ilyen izgalom, meg érdeklődés a felé, hogy milyen lesz a teremtménye. És ugye így is kezdődik talán erről, ezt talán érdemes kiemelni, hogy hogyan találkoznak, hogy ugye ez egy...
Igen, bocsánat, csak szerintem azt így érdemes lenne egy picit konkretizálni, hogy ez a teremtés mit jelent, vagy hogy egy picit így ezt kapcsoljuk össze, hogy amire te teremtésként utaltál, és amire az Eszter a munkakényszerbe, vagy a munkavilágában való bevonásként utalt, ez igazából ugyanaz a dolog, vagy egy picit hasonló ez a két dolog. De hogy nekem nagyon tetszik ez, hogy a teremtés szót használni erre, meg ebből a szempontból így izgalmas nagyon az a jelenet, amikor a Lesztangol meglátja először a Budőt, ugye akkor az történik, hogy ő éppen nézelődik egy távcsővel ki az ablakán, és nézi a Szajnaparton sétáló nőknek a kívánatos lábait. Tehát van már eleve egy ilyen megfigyelői pozíciója, és aztán megakad a távcsőve a Budőnek a karakterén, és akkor így fölkiált, hogy ez a tökéletes csavargó. És ehhez szerintem még ilyen adalékként érdekes az, hogy majd beszéljünk nyilván így sokat Renoirról, de ehhez szerintem egy ilyen izgalmas adalék az, hogy a Renoir azt mondja erről a jelenetről, hogy nagyon fontos volt neki, hogy olyan objektívvel vegye föl, mint amilyen objektívvel Afrikában az oroszlánokat rögzítik, és hogy picit ez az ilyen megfigyelői tekintet, vagy ahogy így megkeresi a teremtményéhez a legtökéletesebb alapanyagot, egy ilyen antropológiai tekintettel, azt szerintem mi nagyon, nagyon erős ebben a jelenetben. És ez az első találkozásuk, tehát így látja meg először a Lestangoa Budűt, hogy éppen a Budű sétál a Szajna felé, hogy belevethesse magát, és a Lestangoa pedig, amikor azt mondja, szerintem ez egy nagyon fontos pillanat, amikor azt mondja, hogy ő a tökéletes csavargó, mert hogy ebben valahogy az, a polgárságnak az az ilyen eszménye is benne van, hogy itt egy olyan figurával állunk szemben, akinek megvannak a fogalmai, meg a történetei, meg a referenciái ahhoz a kultúrtörténetből, hogy egyáltalán vágyhasson egy olyan romantikus, vagy hogy ezt romantikusnak láthassa egyáltalán azt az életet, ami egy csavargóé lehet.
És azt a megjelenést, ami ezt kifejezi, és szerintem amikor kihalásza, és aztán ott újraélesztik a könyvkereskedésben, akkor szerintem így érzelmileg a legalábbis az elsődleges kapcsolódás a Lestangoa felől a Budúra nézve, ami persze aztán változik, meg aztán elég antagonisztikus állnak a körülmények, de hogy szerintem az ott valamilyen rajongás, vagy legalábbis valamilyen, akár még valamilyen azonosságnak a felismerése is megtörténhet, hiszen ugye ez a típusú munka, amit a Lestangoa végez, ennek van egy olyan önműködő volta, kicsit egy olyan mechanizmus, ami metaforizálható a tőkeakkumulációnak az önjáró minőségével, amiben kvázi ezeknek a könyveknek a fölhalmozását így nem látjuk, ez nem tűnik egy kifejezetten szervezendő feladatnak, hanem mint hogyha egy a kultúra, öröklődés és házasság, és valamilyen szerves a magánélet egyébként is, magánélet által egyébként is megkívánt folyamatok által szervesen összegyűlő ilyen hordaléka lenne ez a sok könyv, amit igazából csak így tovább kell adni ellenérték fejében, és hogy igazából ez lehetővé tesz egy elég szabad életet, amit úgy a kedve szerint tölt el. Nyilván nagyon, vagy most ezzel nem összemosni akarom ezt a két karaktert, mert nyilván az ő ellentétük a filmnek a lényege, de hogy mégis vannak ezek a párhuzamok, mind a kettő elég öntörvényű, mind a kettő elég hedonisztikus, és egy partnert ismer fel benne, akivel például lehet incselkedni a Lestangoa feleségének a merev, kényszeres, savanyú gesztusain, amikor a Lestangoának a felesége, a háziasszony ott nagyon megviseli, hogy milyen káoszt és rendetlenséget okoz ennek a férfinak jelenléte. Ezt tartás, és akkor tesz egy ilyen gesztust.
Nem, azt mondja, hogy ó.
Vagy azt mondja, igen, bocsánat, azt mondja, hogy ó, igen. Azt mondja, hogy ó, és akkor erre a Budi teljesen felderül, hogy micsoda tikkjai vannak ezeknek a nőknek, és akkor így megkérdezi Lestangoát, hogy mindig így tikkel, és akkor szolidárisan bólogatnak egymás felé, de és azért is tartottuk érdekesnek ebben a 68-as kontextusban, mert nyilván ugye azok az életformák, vagy azok a szinkronizációk, amik akkor kerülnek bírálat alá, ugye azoknak is megvan az a problémás dimenziója, hogy ezekhez csatlakozni, az valamilyen önkéntességet kíván meg, és valamilyen vágyhajszolása is közrejátszik bennük.
Én meg egy pillanatra visszakapcsolnék oda, amit az előbb annan mondtál, hogy ez a mondat, hogy ő a tökéletes csavargó, ez számomra is nagyon megdöbbentő volt, hogy honnan jön ez a felkiáltás, és mögötte az is valahogy ott bujkál, hogy az a gondolat, hogy igazából ki méltó a gondoskodásra, hogy ki érdemes arra, hogy részvételt vagy szánalmat érezzen iránta ez a kispolgár, és igazából hogy lesz az alanya Budú annak, hogy a lesztangolának a teremtése, vagy a társadalom megváltoztatásának az ilyen kényszere, vagy a jobbító szándéka, az benne ölcsöntestet. És azért ilyen nagyon izgalmas számomra az, hogy rámutat, és azt mondja, hogy ő itt a tökéletes csavargó, mert egyébként történetileg egyáltalán nem így van, hanem sokkal inkább arról van szó, hogyha felmerül az a kérdés, hogy ki méltó gondoskodásra a 1930-as években, akkor van egy egészen egyértelmű állam által megalkotott válasz, az méltó gondoskodásra, aki dolgozik. Tehát, aki igazából érdemes arra, hogy foglalkozzanak vele, vagy foglalkozzon vele az állam által, általában ilyenkor már az állam által működött szociális ellátási rendszer, és azok, akik pont, hogy az ilyen dekriminalizálódott csoportokat alkotják, mint például a prostitúcióból élők, vagy a kéregetésből élők, azok kint vannak ebből a kategóriából. Szóval az a gondolkodás, hogy őt itt nekem meg kell menteni, ami a lesztangolában van, az nagyon sok szempontból pont, hogy ellentétes a korszaknak a gondolkodásával, hogyha innen próbáljuk meg ezt olvasni, hogy jönnek létre azoknak a kategóriái, hogy ki lehet egyáltalán az alanya a gondoskodásnak, mert hogy úgy látszik történetileg, hogy az lehet az alanya a gondoskodásnak, akinek munkaviszonya van, és így lényegében a polgári tiszteletre méltóságnak a kategóriái szerint számon kérhető, vagyis önuralommal rendelkezik, tiszteletre méltó, fegyelmezett, mindazok a kategóriák, amik ugye a filmben semmilyen szinten nem szerepelnek Bodúban, tehát azt a munkafolyamatot, hogyha ezt munkafolyamatnak tekintjük, nem tudja véghez vinni, hogy kipucolja a cipőjét. Tehát sem nem fegyelmezett, sem nem önuralomra hajlamos, sem nem tűnik tiszteletre méltónak, és így tovább. Tehát bizonyos szempontból persze, ő a tökéletes csavargó, de hogyha ő a tökéletes csavargó, akkor hogy pont őt menti meg?
És szerintem egyébként még csak ez sem igaz teljesen, mert szerintem még csak nem is a tökéletes csavargó, mert valahogy azokkal az ilyen csavargó ábrázolásokkal szemben, tehát hogy igazából a Budő egy sokkal ilyen képlékenyebb, vagy ilyen folyékonyabb figura, mint egy csavargó, akiről mondjuk azt gondolhatjuk, hogy ki tudja fejezni azt, hogy gondoskodásra szorul, vagy mondjuk van egy életideája annak, hogy ő csavarog, vagy lop, vagy tehát hogy igazából a Budőnek ugye nem ismerjük az előtörténetét, nem is tulajdonképpen azon kívül, hogy van egy kutyája, akit elveszít, ezen kívül nem tudunk meg róla semmit. Iszonyú ellentmondásos az, hogy ő mit tud egyáltalán annak a polgári világnak az ilyen konvenciórendszeréről, amiben megpróbálják így bevonni, mert hogy például nem ismeri a nyakkendőt, nem ismeri a bort. Tehát, hogy igazából egy ilyen tök nehezen elhelyezhető figura abban, hogy ő most honnan tud bármit egyáltalán erről a polgári értékrendről, vagy nem tud, abban is egy ilyen nagyon bizonytalan valaki mondjuk, hogy néz ki, folyamatosan változik, néha nagyon nagy darabnak tűnik, aztán vékonynak, néha nagyon csúnyának, aztán nagyon szépnek, nagyon férfiasnak, de közben gyerekesnek, vagy akár ilyen femininnek is tűnik. Szóval, hogy egy ilyen iszonyatosan képlékeny valaki, ugye nem azt mindig nagyon kifejezi, hogy igazából ő nem szorul segítségre, de azért közben még mindig úgy alakulnak a dolgok, hogy akár ő maga is úgy alakítja a dolgokat, hogy ott maradjon ennél a polgárcsaládnál. Szóval, hogy egy ilyen iszonyatosan eldöntetlen figura, és igazából ezért is nekem azt hiszem, hogy így nehéz egyértelműen egy csavargóként olvasni a jelenségét, mert néha meg olyan, mintha egy ilyen dekadens arisztokrata lenne, vagy hogy így azt is nagyon el lehet képzelni így erről a karakterről, ahogy mozog meg, ahogy létezik ebben a millióben.
Tehát egyrészt, amit mondtál, Eszter, hogy szerintem ebben a típusú a gondoskodás tárgyának az ilyen késztetésű kiválasztásában van egy olyan értelmű haszonelvűség, hogy ez a gondoskodás, ez az állami gondoskodás olyan adófizetőkre irányul, akik kvázi aztán az ebbe belefektetett energiát képesek valahogy viszonozni. Akár nem is feltétlenül csak a munkavégzésük által, hanem egyáltalán az életmódjuk által. És hogy a lesztangolában azt hiszem, hogy nincsen ilyen fajta ráció, vagy megfontoltság, hanem hogy ezt tényleg csak a legalábbis nekem ez volt a benyomás, hogy az élvezet, vagy az élvezkedés, és a a kísérletezés vágya vezérli, és tulajdonképpen az sem egyértelmű, hogy mi a terve ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy így, ugye egy Budű így, például az egyik polgári erény, vagy elem, vagy életszervező elv, amit ismer, az pont haszonelvűség. Tehát, hogy így meglepődik, így firtatja a Budű a Lesztánganak a szándékait, hogy ennek mi az értelme ennek a megmentésnek, és azt mondja, hogy akkor értené, hogyha ha azt akarná, hogy ő mondjuk itt inaskodjon. De igazából ez nem teljesen egyértelmű, hogy ezt akarja-e, vagy hogy pontosan milyen típusú munkavégzésbe akarja bevonni, hogy ez a két, szóval az is szerintem fontos ennek a filmnek a politikumával kapcsolatban, hogy a Renoir-t ugye sokszor szokták így leírni, mint antifasiszta rendezőt, ami nyilván több értelmében is megállja a helyét, így a szónak a legegyszerűbb értelmében is ellenezte a kollaboráló Franciaországot, meg el is menekült Amerikába. A filmjeinek az esztétikájának a hierarchia mentességében, vagy az erőszak mentességében, vagy a queerségében is, vagy a queerség is megfeleltethető ezzel a jellemzéssel. De ami most kifejezetten a Budűhöz kapcsolódva akarok mondani, hogy ugye az egyik leghíresebb filmje a Játékszabály, ez az 1939-es Játékszabály, ami nagyon sok ilyen szimbolikus külsőséget hordoz, mint hogy 1939-es, vagy ez a cím, hogy Játékszabály, hogy egy zsidó férfiről szól többek között, vagy leginkább, és hogy szemben a legtöbb Renoir filmmel, amiben valahogy a derű és a könnyedségbe oldódik fel az erőszaknak inkább valamilyen jelképes megjelenése. Ott a Játékszabályban tényleg eldördül egy fegyver, és hát ez ebben az antifasiszta értelmezésben a Renoirnak ugye mindig ez az ilyen példaszerű film. De a Budű is szerintem egy tök fontos film ezzel kapcsolatban, mert azok a kölcsönösségek, az az ilyen toleráns represszió, amit itt jellemeztünk, azt igazából fasizmus mossa össze azáltal, hogy azért nagyon idegen ez a film, azért nagyon fura nézni ezt a filmet, és nehéz beazonosítani benne a karaktereknek így a miben létét, meg ez is, amit mondasz, hogy a Budú ilyen megragadhatatlan, mert egyik sem ismerős, igazából egyik karakter sem ismerős, tehát mind a kettő elpusztult, mint eszmény is, meg mint konkrét életforma is egyrészt. De másrészt meg azt akartam mondani, hogy persze nem csak azért nem ismerős, mert elpusztult, és nem tükröződik vissza a napi élettapasztalatunkban az utcán, vagy hogyha bemegyünk egy könyvkereskedésbe, hanem azért is, mert hogy a Budű ez nem egy pszichológiai valószerűséggel rendelkező valaki. Tehát ez, a Budű ez nem olyan, mint ez a kisfiú a Rosie-nek a filmében, aki kvázi egy kisfiú, aki látjuk, hogy van a film hermetikus világán kívüli viszonyrendszere, az osztálytársaival valamilyen viszonya, valakit jobban kedve, valaki ő fölötte zsarnokoskodik, nem tudom, van ezzel az idős férfivel valamilyen viszonya, szóval hogy úgy kvázi valamilyen realizmus eszménnyel így ez a film így bekapcsolódik abba a történetben, ami amúgy ez a kisfiúé. Tehát ugye a Budű az így egyrészt ezért, amit mondasz, hogy a teste is vagy ilyen megragadhatatlan, a szexualitás teljesen megragadhatatan, tehát olyan, mint néha olyan, mint hogyha szexmániás lenne, néha olyan, mint hogyha szűz lenne, néha olyan, vagy hogy közben azt is sejteti, hogy az állatokkal van erotikus vagy intim viszonya, amikor udvarol a szolgáló lánynak, akkor egy ilyen teljesen aszexuális, férfiatlan gyermek módjára így lóbálja a lábát, és így nyávog, hogy ő nem is tudja, hogy kell csókolózni. Amikor udvarol a háziasszonynak, akkor ráront, mint egy nem erőszakos. Ezek egyszerűen összeegyeztetetlenek ezek a viselkedéstípusok. És közben maga a figura is, tehát hogy így például az egyik legelképesztőbb beállítása a filmnek, amikor a film elején a Budű elveszti a kutyáját, és akkor elkezdi keresni, és egy ilyen hihetetlen perspektívikus képben így besétál a fák közé, és így elveszik, így elnyeli egyszerűen a kép. Tehát, hogy így miközben, szerintem ez egy érdekes elmondás a két főszereplő között, éppen, hogy nem a két film két főszereplő között, hanem a Lesztángó és a Budű között, hogy kvázi a Lesztángó persze karikaturisztikus, meg röhelyes, meg nem tudom, de hogy így kvázi vannak ilyen nagyon tudatos döntések a Renoir, meg nyilván színműíró részéről is azt szolgálva, hogy itt valamilyen polgártípus így felismerhető legyen. És ugye ezt képest, hogy a Budű az teljesen, tehát hogy kvázi van a filmnek egy olyan dimenziója, ami valamilyen empíriához akar kapcsolódni, és ugye ezt képest a Budű az egy ilyen az igazából csak kultúrtörténeti empíriákhoz kapcsolódik, és nem pedig egy parkban megismerhető koldus valóságosságához. Tehát, hogy így vízből jön, vízbe megy, így teljesen ilyen ciklikusan létezik valahogy így a halandóság is, mint hogyha így nem játszana szerepet a életében.
Már beszéltél az eredeti színdarabról, amit a René Fosa írt, és ez egy nagyon népszerű darab volt a két világháború között, nagyon sokat játszották, és ugye Michel Simon is alakította benne a Budűt, és ő ajánlotta a Renoirnak megfilmesítésre ezt a színdarabot, ami viszonylag egy ilyen, tehát azért a Renoir sokféle irodalmi alapanyaggal dolgozott, Zolával, Maupassant, Gorki, tehát hogy elég sokféle irodalmi alappal dolgozott, és ez mondjuk elég távol el tőle, és a Michel Simon aztán azt hiszem, hogy a karakterével tudta arról meggyőzni, hogy így ezt mégiscsak meg kéne csinálni ezt a darabot, viszont ugye Renoir teljesen átírta a végét, mert hogy ez a darab igazából azzal ér véget, hogy a Budű és a szolgáló lány, aki egyébként a Lestangoának volt a szeretője, ők összeházasodnak. Tehát ugye ezt a film is követi ezt a szálat egy darabig, ugye a Budű nyer a lottón, és tulajdonképpen ez a pénznyeremény az, ami alkalmasra teszi arra, hogy ő a polgárság részévé váljon, majd így erről is beszélhetünk esetleg, de hogy aztán a színdarabban a szolgáló lány ekkor már, amikor tudja, hogy egy vagyonos emberrel van dolga, akkor hozzámegy a Budűhöz, és hát az a vége igazából a Fosoának a drámájának, hogy a Lestangoá szomorúan konstatálja, hogy akkor elveszítette a szeretőjét, mert ezzel az egykori hajléktalannal összeköti az életét, de hogy az egy másfajta happy end, és azt hiszem, hogy ez is, tehát a Renoir filmje is egy happy end, de ugye itt az történik a filmnek a végén, hogy az esküvő után beülnek egy ladikba a Lestangoá és a felesége, és a Budű és a szolgáló lány, az Anne-Marie, mint két pár. Egyébként ott van velük egy fuvolista is, aki végig kíséri ezt a filmet, egy ilyen egészen abszurd módon kinéző, nagyon vicces figura, aki végig kíséri ezt a filmet. Szóval ott ülnek ebben a ladikban, és akkor egy ponton a Budű beleesik a vízbe, és beleborítja az egész ladikot, és az egész csapat beleesik a vízbe valójában, de az a, nekem az ebben nagyon érdekes, ebben a momentumban, hogy nagyon sok minden van, szerintem ez az egyik leggazdagabb jelenete a filmnek, de ami különösen érdekes most abból a szempontból, amiről beszélgettünk, hogy igazából a Budű azért esik bele a vízbe, mert látja, hogy egy mellettük úszó ladikban egy elegáns férfi egy ilyen elegáns mozdulattal belenyúl a vízbe, és kiemel egy tavirózsát a kedvesének, akit a másik karjában tart, és ezt akarja utánozni a Budű. Tehát igazából az a mozdulat, ami miatt ő beleborul a vízbe, és így kibillenti ezt az egész társaságot ebből az ilyen elég instabilnak tűnő egyensúlyból, az egy ilyen utánzás gesztusból jön, és aztán persze hagyja magát elsodródni ettől a polgárcsaládtól, és visszatér a csavargói minőségébe, de hogy minden esetre nekem ez egy ilyen iszonyú inspiráló, vagy ilyen nagyon gazdag motívum, hogy a Renoir ezzel, vagy hogy így belemegy ebbe, hogy úgy érjen véget ez a film, hogy igazából a Budűnek semmilyen döntés helyzete nincsen, csak így hagyja magát elsodródni a folyóval.
Nekem ez rettenetesen érdekes, amit mondasz, mert teljesen máshogy értelmeztem. Az, hogy ez egy mintakövetés, amit lényegében átvesz a meglesett polgárnak a mozdulatát, ez nekem eszembe se jutott, hanem néztem azt a jelenetet, ami nagyon furcsán indul szerintem, mert hogy nagyjából nem is teljesen követhető először, hogy hol vannak, ilyen félig fekve, heverészve, egymás hegyén hátán elnyúlva látjuk őket, ahogy így mozog alattuk valami, de hogy mi a fene mozog alattuk, vagy hogy így ők pontosan milyen helyzetben van az a kompánia ott együtt, ahol tényleg nagyon fel vannak öltözve a nők, aztán rá lehet jönni, hogy tényleg mennyasszonyi ruhában van a szolgáló lány, és ott egy ilyen furcsa, bukolikus idillben hát így mozdulnak közösen együtt, az, hogy erre aztán így később mutatja csak meg a kamera, hogy amúgy ők egy ladikban vannak, meg egy folyón ülnek, szóval szerintem ez nagyon megdöbbentő maga a kép is, hogy ott hogy sodródnak ők ott együtt a semmiben, ilyen boldog helynyélésben. Ez nagyon-nagyon furcsa kép, de nagyon érdekes. És aztán, ahogy én néztem ezt a jelenetet, sokkal inkább úgy értelmeztem, mint hogyha neki ez a döntése lenne. Uh-huh. Meglátja azt a helyzetet, hogy ott valóban a szomszéd csónakban kihalásszák ezt a tavirózsát, aztán ráközelít a kamera a tavirózsára, aztán budura, megpróbálja kiszedni, nem sikerül, még egyszer mutatják a tavirózsát, szóval az egész nekem úgy tűnt, mintha ő ezt akarná. Tehát, mintha ez egy szándékos döntés lenne, hogy persze ő kiveszi azt a tavirózsát, de azzal meg tudja billenteni azt a ladikot, mert ugye azt is látjuk, hogy ez a ladik, ez dugig van pakolva emberrel, amiből a kettő legalább szép, nagy darab férfi. Szóval viszonylag könnyű lehet.
És még egy
lehet. Operatőr is. És még egy operatőr is, igen. Szóval egy ilyen bohóc autó, tudjátok. És valószínűleg így könnyű kiborítani egyáltalán az egész társaságot belőle, és valahogy én teljesen azt gondoltam, hogy ő itt eldöntötte, hogy ő ebből kiszáll. Uh-huh. Hogy van ez a felkínált lehetőség, az arra vonatkozóan, hogy ő most itt megcsinálhatja ezt a kispolgári életpályát, most ő ezt felépítheti, itt van a nő is, aki a felesége lesz, polgári tiszteletre méltóságnak az útjára léphetnek ketten közösen, összeadja őket, a megmentő, aki egy díjjal jutalmazott, nagyszerű ember, és akkor ő ebből kiszáll. Lényegében egy ilyen szinte véletlennek tűnő komikus mozdulattal, hogy hagyja magát elúsztatni aztán a végén.
Igazából aztán pont attól beszéltünk a Budűről, így nehéz is ilyen tisztán lélektani motivációk mentén megérteni, mi történik. Benne kicsit olyan, mintha egy a film esztétikája is vezérelné azt, hogy ő mit csinál, vagy kvázi ő közvetíti a cselekményen belül a Renoirnak, nem tudom, a forma eszményét, ami eléggé pusztító, meg eléggé anarchikus, tehát az mondjuk mindenképp igaz szerintem, hogy bár amint a követést is nyilván nem csak, hogy izgalmasnak tartom, hanem nyilván nagyon következik így abban, amit a film felépít, de hogy az meg, amit meg te mondasz, az meg azért érzem fontosnak, mert hogy hát az egész, tehát hogy ha megfordítjuk, és nem onnan nézzük, hogy ez a Les Tango által egy ajánlattétel arról, hogy a Budű hogy élhetne, hanem fordítva nézzük, hogy ő oda, mint egy ilyen szabotőr így bekerül, egy elég jól működő a maga anomáliáival, de többek között ezek által az anomáliák által is működőképesített ilyen folyamatba, hogy bekerül, és hát ott csak rombol, meg csak árt igazából. Persze nem, tehát örömöt is okoz, például a ház asszonyának, de,
hát, igen.
De az is árt kvázi ennek a fenntarthatóságának.
De mondjuk szerintem az érdekes ebből a szempontból, amit mondasz, hogy az eredeti színdarabban, tehát ott tényleg átír viszonyokat, és szerintem az, hogy mondjuk a Renoirnál az történik tulajdonképpen, hogy minden visszaáll a kezdeti állapotra, tehát ugye az a vége a filmnek, hogy a Budő újra csavargó, és a Les Tango, a cselédlány és a felesége pedig ülnek hárman egy ilyen, nem tudom, pasztorál, vagy egy ilyen bukolikus helyzetben, és akkor ott így a férfi átöleli a két nőt, és mind a hárman elfogadják, hogy akkor most így visszarendeződik ez a polgári állapot, amiben így a házasságnak egy ilyen elidegeníthetetlen része a szerető, meg a házasságtörés. Szerintem egy picit beszéljünk a Michelle Simonnak a karakteréről, mert tényleg azon túl, hogy ő adta az ötletet ehhez a filmhez, szerintem iszonyú érdekes a játéka, meg a jelenléte ebben a filmben, vagy hogy így olyan, mintha ő vezetné a kamerát, vagy mintha ilyen kikényszerítené, hogy a kamera mikor milyen szögből mutassa őt, szóval egy ilyen nagyon, nagyon érdekes viszony, meg jelenlétű, és igazából tényleg néha az az érzésem volt, amikor néztem ezt a filmet, hogy azért készült el, hogy a Michelle Simon megörökíthesse önmagát, mint Michelle Simon ebben az ilyen nagyon furcsa szerepben, amiben iszonyú túlzó minden gesztusa, nagyon szinte már ilyen karikírozottan sok, vagy ilyen habzó, vagy ilyen túlhabzó. Szóval szerintem, és hogy nagyon, és amiről már beszéltünk, hogy folyamatosan változik, nyilván így az arcjátéka is, amit a testével csinál, hogyha mondjuk oda megy egy asztalhoz, akkor nem tud csak oda menni, hanem legalább az egyik lábát fölteszi, vagy ráfekszik, tehát hogy ilyen egészen furcsa mozgásokat csinál a legnagyobb természetességgel, és hogy közben meg talán még így arról is érdemes lenne beszélni, hogy mi az ő szexualitása, vagy ezt már tudom, hogy említettük, csak még ebbe egy picit talán bele lehetne menni, hogy egyrészt így a nőkkel is nagyon, nagyon sokféle szexualitást él meg, vagy mutat, és a lesztángoával egy ilyen kicsit ilyen homoerotikus vonzalma van, vagy mint hogyha, tehát, hogy ilyen nagyon közel kerülnek egymáshoz, és ez nyilván először csak tegezik egymást, és aztán pedig nagyon sok olyan közeli van, amiben az arcuk egészen közel van egymáshoz, és sustorognak, és szövetkeznek, és van egy ilyen típusú közeledés köztük, amiről igazából csak azt akartam mondani, hogy ez a Renoirnál egyáltalán nem idegen, vagy hogy ez szerintem nagyon fontos a filmjeiben, ez a fajta ilyen queer esztétika, hogy ugye rengeteg filmje van katonaságról, vagy nagyon sok filmjében megjelenik a katonaság, ahol mondjuk a katonaság mindig, mint a férfiaknak a játszótere és a beöltözésnek a színhely. Nagyon fontos például mindig a katonaságban a színjátszás, a beöltözés az uniformisba, és az egymásnak, de nagyon sokszor látjuk azt, hogy a katonák egymásnak rendeznek darabokat, meg egymásnak játszanak színdarabokban, és ilyen, nem tudom, erdei tündér ruhákban a színpadon rohangálnak, és hülyét csinálnak magukból egymás előtt, szóval hogy és mindig ezek ilyen nagyon közeli férfiak közti viszonyok.
Igen, tehát hogy egyrészt szerintem érdekes, hogy a Michelle Simon kapcsán, meg azért így, akkor így megemlíteném mindenképp a L'Atlantot, ami talán a leghíresebb szerepe, vagy a leghíresebb filmben játszott, egy mellékszerepet játszik benne. Ugye Jean Vigónak a két évvel későbbi 1934-es filmje, amiben ugye az az izgalmas, ami a szexualitást illeti, hogy kvázi hát ez a heteroszexuális házasság és főleg a hűség ilyen meghaladhatatlan nagyszabásúságú és esztétikájú és lehengerlő erejű ódája, de közben a figura két fiatal ember között, egyébként a férfi főszereplőt, a L'Atlant nevű hajókapitányát, az a fiatalember játssza, aki az a színész játssza, aki ebben egy ilyen szegény fiatalember, és aki megesik a lesztángval szíve, és ingyen odaad neki könyveket. De hogy aki kizökkenti ezt a házasságot, vagy aki egy picit szintén erodálja, vagy ilyen, ugyancsak ilyen pusztító módon viselkedik, az a Michelle Simon, mint hajóinas, aki a macskáival él, beazonosítatlan a szexualitását, a macskákhoz láthatóan nagyon erős testi kapcsolat fűzi, és először iszonyú féltékeny lesz erre a nőre, és tényleg úgy viselkedik, mint akit szerelmi féltékenység kínoz, és aztán viszont ugyancsak elég queer módon szolidárissá válik a nő vágyaival, és kvázi szembehelyezkedik a kapitány ilyen fegyelmező és ilyen szervező viselkedésmódjával. És egyszerűen csak tök érdekesnek tartom, ugye a filmklubban ez egy ilyen fontos, ilyen visszatérő késztetésünk, hogy így a szerzői elméletet afelől is megkérdőjelezzük, például, hogy csak rendezőkre alkalmazható-e valóban, és persze a Renoir az a par excellence szerző, de hogy a Michelle Simon az egy olyan színész, aki annyira, szóval, vagy a sajátossága annyira megkíván bizonyos szereptípusokat, és valahogy annyira konkrétan aktívan is, tehát mint hogy mondtad, Anna, hogy így előállt ezzel, hogy ezt kell adaptálni, de hogy ennél valahogy ilyen megfoghatatlan módon is így megkíván bizonyos esztétikákat, meg helyzeteket a jelenléte.
Nekem az nagyon érdekes Michelle Simonnak a játékában, hogy teljesen kiszámíthatatlan, hogy mit fog csinálni. Ha nézi az ember ezt a filmet, és az, hogy végigmenjen egy folyosón, ahonnan nem nyílnak ajtók, de közben ő egy-egy cigány kerekezik, vagy kézen áll, ami nem sikerül, elesik, nem tudom. Tehát, hogy mindezek a helyzetek teljesen részei a mozgásának, és nem tűnik tőle ilyen bohóc karakternek. Nem tűnik úgy, mintha ez az egész egy ilyen nagyon korán jött fizikai színházas, nem tudom, kísérletezés lenne, hanem nekem tényleg sokkal inkább azt jelentette, hogy ő egyáltalán nem hajlandó végigcsinálni egy mozgásfázist, úgy, ahogy azt egyébként a többi ember így csinálja a mindennapokban. És ez történetileg számomra azért nagyon érdekes, mert hogy tényleg a 30-as években vagyunk, ahol egyébként az, hogy a taylori munkaszervezés az már egy ideje része a mindennapoknak, olyan szinten része, hogy lényegében így elkezdik divatba hozni mondjuk olyasmi dolgokkal, hogy az ilyen női magazinokban megjelennek ajánlások arra vonatkozólag, hogy a házi munkát, azt hogy lehetne a taylori munkaszervezésnek az elvei szerint még ergonomikusabbá tenni. Hogy megjelenik a frankfurti konyha, ami mégiscsak egy olyan térelem a 30-as éveknek a világában, ahol azt próbálták meg a tervezők kiiktatni, hogy legyenek fölösleges mozdulatok, tehát minden kartávolságra legyen, minden tökéletesen egy összhangban legyen egymással, minden mozdulat az jól szervezett legyen, miközben a házi asszony főzik, és akkor lettek ilyen klassz kis katuják, ahol lehetett főzni. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy miközben látjuk ezt a karaktert, ahogy tényleg az egyirányú mozgás, vagy a sétálás, vagy az evés, az ülés, a csókolózás, minden kizökkenthető valami másfajta tevékenységgel, minden megzavarható valami olyan egyéb mozdulatsorral, ami kicsit sem illik oda. Közben mégiscsak arról van szó a populáris közbeszédben, hogy mozdulattanulmányokat végeznek arra vonatkozóan, hogy lehet minél jobban végezni a munkát és a mindennapi cselekvést, mint hogyha egy élsport lenne az, hogy hogyan megyünk végig az utcán. És ez egy ilyen hatalmas ellentét szerintem mindenképpen teljesen egyértelmű benne a politikai üzenet, persze, meg minthogyha ez az ilyen fizikai ellenállás az ellen, hogy ő az ilyen általánosan propagált termelés alapú mozgásnak a része legyen.
Tehát, hogyha már emlegettük a Noárnak az antifasizmusát, meg hogy az esztétikailag hogyan érhető tetten, akkor ez fantasztikus volt, amit mondtál, és vetítettük a második alkalmával ennek a filmklubnak a Protonácinak nevezett 1925-ös véget Surkraft und Schönheit című filmből egy részletet, amiben igazából az egész film abszolút erről szól, hogy milyen mozgásfázisoknak a gyakorlása segített hozzá egyrészt egy testeszményhez, de másrészt kvázi a hatékonysághoz, meg a pragmatizmushoz. És ugye, igen, tehát a Michel Simon az abszolút ennek a kötetlen antitézise. Még az jelenet is, amit mondtam, ahol így elveszik a fák között, tehát ott ugye viszonylag egyenesen megy, de hogy olyan, mint hogy egy csípője nem lenne így teljesen így csontosodva, vagy nem tudom, szóval nem tudom, így kiláng.
Hogy van valami nagyon szimpadias ebben a filmben. Ugye eleve úgy kezdődik ez a film, hogy egy ilyen kifejezetten egyértelműen színházi díszletben látjuk a lesztángolt és a szobalányt egy ilyen Priaposzként és Chloéként egy ilyen szerelmi jelenetet adnak elő, és aztán hirtelen váltunk a könyvesboltnak a terében, ahol ugyanezt folytatják, és aztán ugyanebbe az ilyen színházias környezetbe, vagy nagyon explicit módon színházias környezetbe térünk vissza a film végén, szóval ez abszolút van, ez az ilyen színházi színpadszerű jelenlét, egy ilyen frontális beállításokkal dolgozik az egész film, nagyon figyelnek mindig a szereplők, hogy a kamera felé forduljanak, ezt a Renoir egyáltalán nem is akarja eltitkolni, hogy ott van a kamera, tehát ez teljesen jó neki, de hogy ehhez képest a Michelle Simonnak meg van egy ilyen nagyon filmes jelenléte. És tök érdekes, mert hogy nyilván ugye mindig azt szoktuk gondolni, hogy akkor az a típusú színjátszás, ami visszafogottabb, meg ami kvázi egy ilyen reális játékhoz így, vagy hogy mondjam, egy ilyen valószerű viselkedésmódhoz jobban közelít, az a filmesebb, vagy ami mondjuk egy közeliben nagyon vissza kell fognia egy színházi színésznek a játékát, ezeket így tudjuk, ezeket a közhelyeket. Hiszen tök érdekes, hogy ennek ellenére, hogy mondjuk a Michelle Simon ennyire túlzó, mégis mennyire filmes, vagy ilyen filmvezérelt az, ahogy játszik. Ezt akartam mondani, meg azt, hogy milyen érdekes, amikor kifordul egyszer a kamera felé, hogy valahogy így azzal összehozva, hogy mennyire magát játsza, vagy mennyire a saját színjátszását játsza el ebben a karakterben. És van egy pont, amikor az Anne-Marie itt ezt a szolgáló lányt így el akarja kapni, és az Anne-Marie háttal áll a kamerának, és ő pedig így közelít hozzá hátulról, és egy pillanatra így kifordul a kamera felé, így beleröhög a kamerába, mint hogyha így azt mondaná, hogy nézzétek, most ezt fogja csinálni a karakterem, így. Ilyen fantasztikus pillanatok vannak tényleg ebben a filmben.
Valahogy egy kicsit ennek az elválasztásnak a szükségességét is elhárítja ez a film, meg igazából a Renoir egész életművet, tehát hogy így ez a vád, ugye nyilván, ugye ez tök izgalmas szerintem, hogy ugye ez az időszak, vagy alig később, amikor például Franciaországban ugye iszonyú szellemi megalkotói energia megy abba, hogy a filmet elkülönbözzék a színháztól, vagy a képzőművészettől, vagy mástól, és ugye a tiszta film időszaka, meg az első absztrakciós hullámok, vagy a szürrealizmusnak az időszaka, és ugye Renoir annyira magától értetődővé teszi, hogy nagyon speciálisan, eszenciálisan filmi dolgokkal lehet a színház és a színpadiasság és a performativitás és az állarc társadalmi szerepére reflektálni, vagy valahogy ezt így kérdőre vonni. Ugye nyilván ezekben a filmekben, amiket mondasz, amik a katonaságba játszódnak, de hogy ugye ebben a filmben is egyrészt ezzel a konkrét utalással, a Priapos és a Chloe történetnek való konkrét utalással, amit ha jól értem, de most könnyen lelepleződhet a műveletlenségem, akkor igazából ez két különböző antik történet összeolvasása, ha jól tudom, de mindegy. De hogy egyrészt, de hogy másrészt meg persze magának az élettérnek a színpadiasságával. És nekem ebben például a film és a színház, hogy mondjam, hát ilyen szükségszerű átjárása, vagy intermedialitása nekem ott érhető például nagyon tetten, hogy van ez az élettér, ami egy színpad, vagy egy nagyon többféle értelemben is egy nagyon zárt díszlet. És közben ezt, ahhoz, hogy ezt ki tudja hangsúlyozni, vagy ki tudja élezni ennek az ilyen jellegű voltát, jön be újra, legalábbis nekem itt jutott eszembe ez, amit mondtál az elején a beszélgetésnek, annak, hogy ez az antropológiai tekintet, vagy hogy milyen lencsével lehet filmezni az oroszlánokat, hogy mondjuk a nagy mélységélesség, vagy az, hogy egy kompozícióban a tér előtér, az előtér és a háttér az ugyanolyan élességben jelenjen meg. Ugyanak például az a funkció, hogy mondjuk egy állatot a kvázi a környezetében autentikusan lehessen ábrázolni, és nem kiszakítva, mint egy taxidermiában, hanem kvázi abban az ökoszisztémában, ahol él és vadászik és működik. És hogy ugye ez az, ami hihetetlen mélyé és gazdaggá teszik a képeket, hogy nagyon sokszor a háttérben, és ugye ez egy teljesen filmspecifikus dolog, nagyon sokszor a háttérben megjelennek ilyen teljesen kifejtetlenül, meg ilyen lappangó módon, például az egyik kedvenc beállításom, hogy zajlik valamilyen cselekmény, és egy üvegablakkal elválasztott térben pedig ott van mögötte a konyha, ahol csak így feltűnnek ilyen teljesen ugyan említés
udvar
nélkül.
Inkább, szerintem.
Igen, de ott mégis, mintha valami ételnek az előkészítés az ajánlán közben.
Teregetés, szerintem. Tehát valamilyen háziasszonyi feladatokat.
Oké, jó. És ugye két különböző síkban zajló, nyilván különböző jelentőségű események, kvázi a cselekmény szempontjából, de mégis azonos mértékben lehet őket megfigyelni. Ez egyik, amit mondani akartam a színházról, és a másik pedig, hogy ugye nagyon fontos, hogy a Priapos mit jelképez, ugye egy megbüntetett, az anyja csalfaságáért megbüntetett fiú, isteni származék, akit egy óriási hímveszővel átkozott meg Héra, hogy szégyenkeznék el miatta, és de aztán egy faluban befogadták, és mind az emberi szaporulat, mind pedig a mezőgazdasági termékenység jelképe lett. És hogy ezt a termékenységet, ami szintén egy a sokasság iránti vágyat, meg az intenzitás iránti vágyat, ami szintén valahogy mint a közös lenne ugye a Budűben, meg a Lesztangóában, és ami ugye szintén elpusztul, így a 30-es évek végén. Azt így össze akartam még kapcsolni egy kicsit a Rozéval is, meg azzal, amit úgy neveztünk ilyen játékosan, vagy kicsit ilyen spekulatívan, hogy ezek ilyen operaiak, ezek a filmek. Tehát, hogy így nagyon fontos, ugye a nem tudom, például a Renoir filmben nagyon fontosak a hangszerek, a fallikus szimbolikussága, mondjuk egy harsonának, vagy egy trombitának,
furujának,
fuvolának, ennek mind. És nagyon sokszor ezeken mint hogyha ezek így segítenék így a közlekedést a különböző szexuális formák között is, akár úgy, hogy ilyen elegáns vágással, nyilván a evidens, ezt sem kell taglalni, tehát akkor, hogy mondjam, ilyen filmeszményének megfelelően, ugye ahelyett, hogy a szexualitás direktben mutatna, ugye mutatja ezt a valamilyen fallikus hangszeren játszó fiút ábrázoló ilyen képeslapot, ami a háziasszony ágya fölött van, vagy akár magán a zenén keresztül, ami igazából elnyomja az együttlétnek a hangját, a hirtelen felharsanó utcazene, ami igazából a Lesztangóát ünnepli, ez egy ilyen ünnepi kísérleti megjelenik, hogy átadják neki az embermentők díját, és igazából ez az utcazene szavatol kvázi azért, hogy a Budű és a Lesztangó a felesége együtt lesse. Egyrészt ilyen konkrét cselekmény szinten ezt akartam mondani, de hogy másrészt meg, hogy ez az egész helyzet számomra teljesen operai legalábbis, vagy hogy például a Mozart operákban vannak ilyen konkrét helyzetek, hogy a szexualitás, vagy valami nagyon agresszív erotikán keresztül, mint mondjuk a Don Giovanniban, vagy valami nagyon felemelő és ártatlan és kicsit ilyen testetlen szerelmen keresztül, mint a Varázsfuvolában jelenik meg a különböző hazugságokkal, bálványokkal, hatalmakkal, ilyen formális, címzetes hatalmakkal szembeni ellenállás. És ugye hát ez csak egy érdekes véletlen, ami igazából csak utólag tűnt fel nekünk, de hogy ugye a Rozier filmben pedig a kisfiúnak, amikor ugye magasztossága szembesül a tűző nap átszüremkedésével a levelek között, és a visszatükröződő patak csillogás, vagy ahogy a patak visszatükrözi a napfényt, akkor ugye az éjkirálynő áriáját halljuk közben. Tehát, hogy valahogy azt is egyszerűen csak én izgalmasnak találom, még így a színház és a film együttes jelenléte mellett, hogy tehát a Renoir film ilyen multimédiásabbat így nehéz elképzelni, így a könyvek, a képzőművészeti utalások és a zene és a színház együttesében.
Nekem az is nagyon izgalmas, amit te is említettél, Simon, az előbb, hogy az életérnek a színpadiassága, azt valahogy lehet összekapcsolni ezzel az egész ilyen társadalmi mérnököskodéssel, vagy a megmentésnek a szándékával, és aztán az asszimilációnak a szándékával. És az jutott valahogy erről eszembe, hogy tényleg nagyon izgalmas a Lesztangóának a karaktere. Kérdés nekem, hogy mennyire felismerhető ez a polgártípus, de abból a szempontból izgalmas, hogy ugye van a részvétel kapcsolatban az a kérdés, hogy az alávetett osztályoknak a kizsákmányolása és szenvedése okán érzett szánalom, az hogyan vált a 18. század végétől a 19. századtól az ilyen liberális ihletettségű társadalmi jobbítási kísérleteknek az alapjává, vagy kiinduló pontjává. És Tamás Gáspár Miklós mondja azt, hogy a hajtóerő az ezekben az ilyen latájner értelmiségben, hivatalnokokban, köztisztviselőkben, szabadfoglalkozású értelmiségiekben van, tehát pont az olyan típusú figurákban, mint ez a Lesztangóá is. És mennyire érdekes az, hogy a 30-as évekre ez a típusú tiszteletre méltó karakter, aki nem akar más, mint jótékonykodni, jobbá tenni, és a az állam által szerzett elkölcsi erőt azt valahogy felhasználni annak érdekében, hogy más embereknek is az életét jobbá tegye. Szóval, hogy a 30-as évekre ez a karakter, ez mélyen röhelyessé válik. És hogy, vagy ez talán lehet, hogy egy kicsit túlzás, de hogy az biztos, hogy valamiféle iróniával nézzük az ő ténykedését, sőt, tényleg konkrétan nézi a várost, és akkor egy kis távcsővel kiválasztja azt, aki iránt most ő jót fog tenni. Nyilván nem ez volt a cél, hanem a csajoknak a lábának a stírolése, de hogy végül is ez lett a végeredmény, hogy mint egy ilyen inverz oroszlán, aki kinézi az áldozatát, csak aztán végül is aztán így megmenti, meg magához érdesgeti. És ez a típusú közhivatalnok, aki részvétet érez, és szánalmat érez, és jótékonykodni akar, ez a típusú karakter, ez valóban teljesen átváltozik. És hogy ez az átváltozás, ez egy ilyen nyilvánvalóan egy a társadalmi változásba ékelődött folyamat következménye is, de közben persze annak is a következménye, hogy mennyire szexuálisan túlfutott ez a karakter, hogy mennyire hasonlít igazából, amiről az előbb is beszéltetek, a megmentett Bodúnak a karakterére, és hogy ő is bár része nagyon erőteljesen, nyilvánvalóan ennek a társadalmi rendnek, tehát ő semmilyen szempontból nem illeszkedett ki abból a munkaalapú társadalomból, amelynek ő fenntartója, sőt nyilván bizonyos szempontból mozgatórugója is, de mégiscsak vannak nagyon sok szempontból hasonlóságok a Bodúval.
Ha már ilyen magyar párhuzamok vannak, akkor szerintem ez iszonyú érdekes volt nekem, vagy nekem azt hiszem, hogy az egyik legérdekesebb magyar film a 13 kislány mosolyog az égre című a 39-es, 38-as, igen, az talán az egyik utolsó film volt, ami a zsidó törvények előtt készülhetett még zsidó szereplőkkel, és stábtagokkal.
Igen, és a vágás közben implementálták, azt hiszem.
Igen, és nem tudom, mindegy, most ebben nem menjünk bele, hogy pontosan hogyan, de a filmnek bizonyos részei elvesztek, és bizonyos részei csak hangban, vagy csak képben vesztek el, de minden esetre egy ilyen hiányosan fennmaradt film, aminek az a története, hogy egy 13 kislányból álló jótékonysági és víkend egyesület sétál az országúton, és találnak egy csavargót, és eléneklik neki, hogy akár nyár van, akár tél, ne sírjál, ne vessél, és megmentik ezt a csavargót, aki egyébként persze egy nagyon gazdag fiú, akit csak éppen kiraboltak, de eljátsza a lányok kedvéért, hogy ő egy csavargó. Tehát, hogy egy ilyen elképesztő, fantasztikus film szerintem erről az ilyen megmentési kényszer is, vagy ennek a nevetségességéről is, miközben egyébként nyilván az a dal, hogy gyülekeznek, van egy ilyen központi motívum benne, ez a dal, ami arról szól, hogy gyülekeznek a felhők, és mi azért is vidámak vagyunk, de hogy közben meg ebben nyilván az nagyon benne van, hogy ennek a jótékonyságnak, vagy ennek a jótékonysági és víkend egyesületnek milyen haszna van akkor, amikor így éppen tartunk bele a totális összeomlásba.
De ez komoly, ez a film, vagy ez egy vicc?
Szóval ez nem, ez teljesen komoly.
Tehát nem a nő egyletek kiröhögése.
Nem, ez komoly.
Ez komoly.
És kezdve, de most ez csak egy ilyen zárójelében mondom el tényleg, hogy olyan részek vesztek el ebből a filmből, hogy tényleg az ilyen hátborzongató, mint hogyha egy direkt azok a ilyen dramaturgia pontokon vesztek el, mint hogyha, tehát hogy például van egy olyan rész, ami csak hangban hallott, hogy ilyen lábdobogások jönnek, és elveszett a kép, és igazából így nem érted, hogy mi történik, csak hogy egy ilyen fenyegetettség van valahogy az egész.
Egy fekete képet nézve.
De
hogy nem, ez tényleg ilyen Renoirian lappangó már benne, így és adásul még ezt tettézzük, ugye a főszereplő, aki egy zsidó színész, kvázi ugye az asszimilációt nem csak abban az értelemben műveli, hogy visszaszegényíti magát aztán azért, hogy aztán hagyja a lányoknak, hogy ők rekonstruálják ezt az asszimilációs folyamatot inverzen, hanem kvázi így szociológiailag is, hogy a film cselekményétől függetlenül a zsidó asszimiláció úgy is modelleződik így a filmben, hogy függetlenül attól, hogy éppen szegényt vagy gazdagot játszik a karakter, tehát hogy éppen megjátszál magát, vagy éppen bevallja, hogy a gazdag. Hát ez egy ilyen rendes magyar úr, aki így nótázik, meg szóval fantasztikus. De én meg azt akartam, és én is egy ilyen magyar kapcsolatot akartam mondani, de arra mondta Eszter, hogy, hogy ez azért annyira jó, amit mondasz, hogy így kiemeled ennek a helyességét, így nem, amúgy nem szoktunk ilyen aktuál politikai, meg ilyen zsurnál dolgokba így belemenni annyira, de hogy erről csak így eszembe jutott, hogy azért az enyűgöző, hogy Magyarországon ennek mindig van egy ilyen étosza, hogy így szokták ezt, ez így visszatér az ilyen liberális sajtóban, hogy hát a szitoáljanak. Hogy akik körbenéznek, és akkor látják, hogy túlnőtt a fű a járda szegény mellett, és akkor lenyírják, mert van rá igényük. És kórust szerveznek emellett. Hogy ennek a Ronald Summer már 90 éve is eléggé kiviláglott a limitációja.
Ugye beszéltünk itt a szimpadiasságról, de hogy közben meg van egy ilyen egész más minősége ennek a filmnek, vagy amit az André Bazin a Cahiers du Cinémának az egyik ilyen legfontosabb kritikusa vagy hangja, az ilyen fantasztikusnak talál a Renoirban, az a fajta könnyedség és szellősség, ami ezekben az ilyen iszonyatosan megkomponált képekben közben tud lenni, és valahogy a valóságnak a beszüremkedése ezekbe a képekbe. Konkrétan ő azt a jelenet hozza föl példának, amikor a Budő öngyilkos lesz, és ott látunk egy ilyen nagyon nagyszámú statisztériát, ott egy ilyen gyülekező tömeget alakítanak a hídon, és van egy pillanat, nekem először föl se tűnt, ez tényleg elég röviden van ez, hogy a statisztáknak egy része belenéz a kamerába, és ugye azt mondja a Bazin, hogy ez azért egy nagyon kitüntetett pillanat, mert teljesen egyértelmű, hogy ezek az emberek azért vannak ott, mert a forgatási helyzet érdekes nekik, és tényleg egy ilyen legkorábbi filmhíradókat idéző módon nézik azt, hogy mi történik a színésszel, meg főleg, hogy mi történik a kamerával, tehát hogy ez is tök fontos, hogy nem csak az, hogy a színésszel, hanem hogy még a kamera is egy ilyen érdekességként tudott lenni. És ugye azt hiszem, hogy a Bazin ezt egy ilyen nagyon nagyszerű dolognak tartja a Renoirban, hogy soha nem próbálja meg elleplezni a kamera jelenlétét, és ugye erről már egy picit így beszéltünk, hogy a színészek is nagyon a kamerának játszanak, vagy nagyon kameratudatosan, meg a kamera jelenlétét érzékeltetve játszanak, de hogy a statisztéria esetében sem kell semmilyen instrukciót adni arra, hogy ők itt legyenek jobban megrendülve. Egyébként részben azért sem, mert ez a jelenet pontosan azt fejezi ki, hogy a polgárok egy ilyen öngyilkosságot csak mint látványosságot tudnak nézni, tehát hogy nem semmilyen, a megrendülésre való képesség ez már teljesen hiányzik belőlük ekkorra is. És talán ez egyébként így a kamerával való viszony, az át is vezethet a folyónak a motívumára, vagy hogy egy picit arról beszéljünk, hogy hogyan mutatja meg a Renoir a folyót, mert az pedig a Deleuze emeli ki, azt hiszem, úgy egyáltalán a francia filmnek a folyóval való viszonyában, hogy azok a pillanatok nagyon különlegesek a filmtörténetben, amikor egy kamera így önállósul, és el tud szakadni a szereplőitől, és ez megtörténik a Renoir filmben, azon a ponton, amiről már beszéltünk is, amikor az utolsó jelenetek egyikében a folyón ülnek egy ladikban, és ott egyszer csak látunk egy olyan képet, ami egy ilyen imbolygó, tehát így imbolyog a folyó, és látunk egy hidat, amin éppen egy zenekar a Kék Duna keringőt játsz, és ettől távolodik ez a ladik. De ugye nem tudjuk, hogy ez kinek a tekintete, ezt nem tudjuk ezt a tekintetet senkihez kötni, érzékeljük azt az imbolygást, ami a ladikban van. Teljesen egyértelmű, hogy ez a kamera tekintete. És hogy ez
és
egy ilyen...
a kamerának az állapota is, tehát hogy ez a Bazin ilyen realizmus fétisének ez például egy ilyen tökéletes esete, amikor kvázi egy forgatási körülmény ilyen lenyomatként megőrződik egy kiküszöbölhetetlen, vagy ilyen inszenírozhatatlan helyzet, ami... Tehát, hogy, ami, mert ugye ez a Bazin nem mindig a Renoir kapcsán elő, hogy akkor így mondják ezt, hogy a néma film hátráltatja, vagy bocsánat, a hangos film hátráltatja azt a szabad kamera használatot, ami a néma filmben volt, mert ugye nem kellett figyelni a hangra, és akkor ugye tök is ilyen konzervatívabbak lettek a képek, de ugye a Renoir ez nem érdekli, mert ugyanúgy kocsizik össze-vissza, és akkor például sokszor lehet hallani ezt a hangot, ahogy így a kamera vált a fárton. Igen, azt is a Deleuze írja, azt hiszem, hogy mennyire fontos ez, amikor az avantgárd, meg az, hogy a filmkereső tűnik, mert milyen mozgásokkal feleltetheti meg magát, meg milyen mozgásokat tanulmányozhat, amikor az avantgárd vált a gépekről a vízre. Például ugye vetítettük a filmklubban ugye az Ember a felvevőgéppel című filmet, amiben ugye azt arról beszéltünk sokat, ugye aminek kapcsán arról beszélgetünk sokat, hogy kvázi a kamerát, meg a film magát, a filmszalagot is egyrészt megfelelteti a futószalaggal, másrészt pedig részévé teszi, vagy egy elemeként kezeli a második ipari forradalom egyéb vívmányainak, és a mozgást, az erőt, az élet teljes átszervezését látja. Ezekben, amiben épp olyan fontos szerepet játszik a kamera, mint mondjuk a tömegközlekedés, vagy a telefon.
Igen, és hogy amit például mondjuk az Abel Gance Szágbódókerék, vagy a Fernand Lézsernek a Gépi Balett című filmében látunk, hogy megörökít a film mozgásformákat, és közben megpróbál is hozzájuk hasonulni, tehát megpróbál mozgásformákat átvenni.
Igen, tehát ugye a víz, tehát nyilván ugye a folyónak a mozgása egyrészt öncélú, másrészt persze nem, mert az életnek a feltétele, de hogy ez egy öntudatlan haszon, vagy egy öntudatlan segítség, és hogy úgy öncélú, és úgy automatikus egy kicsit, mint hogy a film szalag automatizmusa is, ugye egyrészt itt van egy olyan mozgás van, ami szemben mondjuk egy kötött pályás tömegközlekedési eszköz, mondjuk egy vasút mozgásával, ugye nagyon disperz, éppen ez a természetfenntartó képessége vagy ereje abból következik, hogy mondjuk van, nem tudom, párolgás, ami víz az légneművé válik, és fordítva, és különböző minőségek találkoznak, és sokkal inkább szétterjeszt dolgokat, mint sem így lineárisan fókuszálná valaminek az irányát, vagy az erejét, mint mondjuk, ahogy egy vasút teszi. Ez is nyilván valamilyen módon érdekes, hogy összevetni a filmnek a működésmódjával egyrészt, másrészt azt is, hogy ugye a film, ami állóképek sorozatából egységként tűnik fel, vagy folyamatosságként tűnik fel, mit tud kezdeni a folyóval, ami igazából egy víztömeg, kvázi homogén, de nyilván, ahogy ezt a kamera is képes rá, meg az emberi szem is képes rá, hogy kiemeljen belőle részleteket, amik ugye folyton aztán feloldják magukat, vagy eltűnnek, de egy-egy pillanat ugye megjelennek kvázi különállónak tetsző örvények, vagy hullámok, és hát kétségtelen, hogy ez a közeg, mármint a magának a víznek a közege, és amit ez így lehetővé tesz egyrészt formailag, másrészt egyébként lehetővé tesz olyan értelemben szociológiailag is, hogy így ennek a domestikálása az mindenféle olyan nagyon szabad és örömteli élet pillanatokat hív létre, mint mondjuk a korzózás, meg a különböző ilyen szerelmi együttlétek a folyóparton, ami szintén ugye az avantgárdnak a témája ekkoriban, de hogy egy nagyon más nem tudom, önértelmezése, vagy keresési keresése a filmnek, önkeresése, mint a gépnek a fétise.
Hát igen, és ez egy tök fontos váltás abban is, hogy mondjuk orosz avantgárdok sokkal inkább hasonlították a filmnek a működését egy gépnek a működéshez, vagy mondjuk az Eisenstein a traktor működéséhez, és a Renoirnak pedig szerintem tényleg a legtöbbet használt metaforája a filmre az a folyó. Akár egészen így olyan helyzetekben, hogy mondjuk egy jó filmnek a megnézését ezt úgy írja le, hogy ez egy olyan élmény, mint amikor egy ladikban fekszel, és akkor így föléd hajlanak az ágak, és ahogy úszik el a ladik, így simogatják az ágak az arcodat, tehát hogy ilyen nagyon érzéki képekben írja le, hogy mit jelent vagy hogyan kapcsolódik szeme, vagy a fejében össze ilyen asszociatív módon a film meg a folyó, de hogy egyébként mint motivum is nagyon sokszor visszatér az életében, ugye van konkrétan a folyó című filmje is, és egyébként is az a típusú narratív szerveződés, amit mondjuk behoz a filmjeivel, ez az ilyen teljesen minden irányba elfolyó ilyen cselekmény, meg teljesen nem is kitérők vannak a cselekményben, hanem tényleg így szétfolynak, meg szét nem forgácsolódnak, hanem pont, hogy szétfolynak a különböző cselekményszálak a filmjeiben.
Az jutott erről eszembe, hogy ezzel az egész ilyen vízmetaforával, meg a gépi mozgás versus víz szembeállítással tök jó párhuzamba hozható egy másik fontos metafora, ami az órának a metaforája ebben a filmben, és azt mondtad is, Anna, hogy a filmklubon felmerült a nézőkben is, vagy a nézőközönségben is, hogy hogy a filmben mindig, amikor megjelenik az óra, akkor az elromlik, vagy eleve szétesett, vagy eleve nem működik, szóval, hogy van egy olyan gép, ami nem a közlekedéshez kötődik, mint egyébként sokszor tényleg az Avangardban a közlekedéshez kötődő gépeket szeretik meg filmesíteni, vagy bármiféle képzőművészeti Avangard alkotásnak a témájává tenni. Tehát itt én azt látom, hogy a gép az óra itt mindenképpen, és ez is egy ilyen nagyon izgalmas ellentét beállítható valahogy a víznek az ilyen szabad mozgásával, saját idejével, hömpölygésével, hogy azt mondja erről a korszakról Jacques Legoff, aki egy társadalomtörténész, hogy egy ilyen kronológiai háló borult a hétköznapokra az időnek a privatizációjával. És ez nagyon szépen megjelenik ebben a filmben, hogy valóban, ahogy Budu polgárá válik, nem csak nyakkendőt kap, hanem zsebórát is. Ami amúgy rossz nem működik, sőt, egy csomó, vagy van is valamiféle konfliktus, aminek a középpontja az, hogy megkérdezik tőle, hogy hány óra van, nekinek fogalma sincs, mert nem csak, hogy nem működik az órája, de meg se tudja állapítani, hogy hány óra van. Tehát, hogy van egy ilyen ellenállása a Budunak is ezzel a fegyelmezéssel, hogy akkor tudni kell, hogy hány óra van, meg tudni kell ehhez a gép által megszabott időhöz alkalmazkodni, de hogy amúgy van a Renoirnak is egy ilyen gegjelben, hogy na ennyit erről a kronológiai hálóról, meg ezekről a gépekről, amik megszabják a mindennapoknak az ilyen tökéletesen tervezhető rendjét. A központi állam az sokkal inkább, vagy a működő központi állam az sokkal inkább a folyó, és az ilyen folyamatosan gyakorlatilag önmagába, szóval a másik ilyen metafora az meg az óra, ami meg egyszerűen nem működik, sőt, úgy van bemutatva, mint valamiféle olyan dolog, ami fel sem merül, hogy működhetne egyáltalán.
De egyébként most ezt nem is igazából vitatkozni akarok ezzel, csak így arról mondta az eszembe, hogy ezt így emellé tenném, hogy közben szerintem nagyon fontos arra várnál, hogy nem valami fajta ilyen illuzórikus természeteszmény jelenik meg, tehát hogy ugye hogy ez az
állítás... Abszolút, nem, persze. Igen, ezt
nem is mond, egyáltalán nem sugalt, csak valahogy így ez jutott, de egyáltalán nem sugalt, csak ez jutott róla eszembe, hogy így, tehát hogy nem arról van szó, hogy a folyó mivel organikus, ezért működik, és az óra mivel emberi, ezért nem működik, és hát közben meg ugye minden a természetellenesség, meg a megcsináltság, meg a az állarcok ünnepléséről szól, tehát hogy igazából ez is ilyen tök izgalmas ennek az ambivalenciája, így a
igen, de ez fontos szerintem így a folyónak, amit így tudom, hogy ez ilyen banális, de szerintem azért érdemes ennél a két filmnél, és a Rosie-en is elmondani, hogy igazából mind a két filmben úgy van jelen a folyó, mint egy ilyen folyamatos lehetőség, ami így mindig ott van. És az így megy, meg az így méri az időt, meg méri a teret, meg nem tudom, szóval így az úgy ott van, és azt így lehet választani, meg ahhoz így vissza lehet térni, és valahogy van egy ilyen nagyon szép dolog ennek így az állandóságában, meg hogy így keresztül folyik a... mondjuk Párizson, tehát hogy mondjuk kezdődik ott ugye a Budű, hogy beleugrik a város közepén, a Notre-Dame-nál a Budű a Szajnába, és aztán pedig a végén igazából egy ilyen sokkal erdősebb részen ugrik bele újra a Ladikból a Szajnába, de a Rosie filmben is ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kisfiú nem csak, hogy beugrik a táskája után a folyóba, és akkor ott aztán ugye itt cukolják a gyerekek, hogy nem meri bedobni a táskáját a vízbe, és aztán bedobja, de mégiscsak úgy dönt, hogy akkor utána kéne úszni, és ott aztán olyan, mintha egy darabig keresné a táskáját, de igazából mert nem is a táska a fontos, hanem csak az, hogy így sodródjon a folyóval, és talál magának egy vízisiklót, és akkor ezt a vízisiklót beviszi az iskolába. De aztán a film végén ezt a vízisiklót nagyon fontos, hogy visszajutassa a folyóba, tehát hogy így a folyóhoz való visszatérés, mint egy ilyen lehetőség, az így ott van abban a filmben is, ami Igen, ez egyszerűen csak egy ilyen szép párhuzamnak találom a két film között, és azt is hozzá szeretném tenni, hogy azért a Rosier nyilván egyrészt ismerte is a Renoirnak ezt a filmjét, másrészt ez egy fontos dolog szerintem a Rosier-vel kapcsolatban, mint egy ilyen életrajzi szál, azt hiszem így értemes elmondani, hogy ő a francia új hullámmal egyébként egy időben alkotott, sokkal kevésbé vált egy ismert figurává, mint mondjuk a Truffaut, a Godard, a Romer, a Chabrol, de nagyon meghatározó volt azért az ő jelenléte is, végig kitartott azok mellett, a témák mellett, mint a természet, gyerekség, fiatalság, ő ebből épített egy életművet, és egyébként nagyon fontos hatása volt Renoir abban az értelemben is, hogy a Mulató a Montmartre című filmjében dolgozott például, mielőtt megcsinálta volna ezt a Tanítás kezdete című filmet, és úgyis emlékszik vissza arra a forgatásra Renoirra, mint a legjobb iskola, amiben részt vehetett abban az értelemben, hogy mit jelent a filmkészítés.
Tehát Rozi, az fantasztikus, hogy így mennyire állandóak ez a közege, a víznek a közege, a nyár, a forróság, a szexuális vágy, viszont a fiatalság. Viszont csak a természetről akartam mondani, hogy azért elég huncút, így a természettel, mert ez például nem szenzációs, hogy most csak így szabad fordításban nem tudom, hogy mi a magyar címe, vagy hogy van-e, a valamilyen sziget, teknős sziget, száműzöttjei című film, arról szól, hogy micsoda üzlet lenne a hajótörés. Tehát, hogy így egy olyan vakációt kitalálni, hogy emberek ilyen Robinson Crusoe módjára nyaralatnak kvázi nélkül, hogy tudatában lennének annak, hogy ez szervezet. Tulajdonképpen ez ettől olyan bizarr ez a film is, mert hogy így, tényleg már így pedzegettünk, hogy az iskola milyen fura, de hogy mikor a kisfiú visszakeveredik az iskolába a kalandjából, akkor elkérik a házi feladatát, amiben tévedések vannak, és ebből úgy vágja ki magát, hogy azt mondja, hogy de nem is ő írta, tehát nem is ő tévedett. Majd minden bejelentés és elnézést kérés nélkül kiszalad a teremből, amit nem konstatál a tanár, vagy nem háborodik fel rajta, oda rángatja azt a nagypapaszerű figurát, aki megírta a házi feladatait, és utána a tanár nem a csaláson akad fönn, hanem ezzel a nagypapával kezd el így házsártoskodni, hogy hát hogy lehet ilyen tudatlan, és aztán beülteti az iskolapadba, és hogy ő is ennek a szenáriónak a részévé válik. Ez az egyik, ami ilyen nagyon szembetűnő volt nekem. A másik meg, hogy így az ilyen Bazin-féle ilyen kiszámíthatatlan, vagy ilyen inszenírozhatatlan realizmusokról így beszéljünk, hogy ami csodálatos, hogy ez egy ilyen nagyon hepciáskodó tanárnak van belőle, aki így állam belekött velembe, mondom, nem ilyen elnyomóan, de mégis kicsit ilyen hisztérikus, meg így felemeli a hangját. És ehhez képest van egy jelenet, amiben a kisfiú belecsempészi ezt a vízisiklót, amit elhozott a folyóból, hogy terrorizálja vele az osztálytársait, belecsempészi a vele ellenséges másik kisfiúnak a füzetének a borítójába, és ez egy ott valós időben történik, tehát annak annyi ideig kell tartania, amíg ő ezt meg tudja csinálni, ezt a műveletet, hogy egy ilyen sikamlós, ellenálló állatot ott erre kényszerítsen, és addig a tanár egyszerűen így lefagyasztja, vagy így befagyasztja az óramenetét, tehát így nem szólít fel senkit, tehát így teljesen egyértelmű, hogy így azt történik, hogy most várjuk, hogy így folytatódása a film.
Hát, hogy nekem olyan, mint hogyha az összes jelenet a Rosiernek a filmjében, persze kapcsolódnak egymáshoz nyilvánvalóan, mivel hogy van egy cselekménye, tehát valahogy bekerülünk abba az osztályterembe, valahogy bekerül abba a folyóba, valahogy megszerzi azt a vízisiklót, és így tovább. Mégis olyan, mintha, hát tényleg, mint az operában különböző felvonások lennének, aminek aztán vége szakad, és mindenki tudomásul veszi, hogy most ennek itt vége van, és jöhet valami tök más, ami persze kapcsolódik oda, de hogy része lehet az, hogy lefagyasztja a tanár az osztálytermet, és közben belerejti a siklót a füzetbe a kis srác, mert hogy most egyszerűen annak kell történnie, hogy oda kerüljön az a sikló, és aztán megijedjenek tőle, aztán kifussanak, és aztán történjen valami megint teljesen más jelenet. Szóval én csomót gondolkoztam rajta, hogy miért használja a varázsfuvolát, meg ez így hogy jelenik meg, és kíváncsi vagyok rá, hogy ti egyébként ezzel kapcsolatban mit gondoltok, de az, hogy úgy szerveződik ez a nagyon rövid film, mint tényleg ez is, mint valamiféle ilyen színpadszerű, szinte ilyen operai rítushoz hasonló valami, ami nagyon jól ráolvasható a varázsfuvolára, az szerintem egy ilyen, valahogy nekem egy ilyen egyértelmű szerzői döntésnek tűnik, de ki tudja.
Igen, abszolút, ez, szerintem ez is. Meg tényleg, mint hogyha így a valóságnak a ilyen valóság teremtő erővel konstruál ilyen operai helyzeteket. Tehát, hogy abban az értelemben, vagy arra gondolok most például arra a jelenetre, amikor a film vége felé a gyerekek egyszerűen csak így szaladnak az utcán a kamera felé, és hogy ez egy ilyen iszonyú érdekes jelenet, szerintem így abból a szempontból, hogy így miért történik ez, tehát igazából ott így az arra van, hogy a kisfiú néha ijeszgesse a siklóval az osztálytársait, de tulajdonképpen azt a jelenetet én csak úgy tudom nézni, mint hogy a Rozier ezt azért tette bele a filmbe, hogy adhasson a gyerekeknek egy ilyen jelenetet, amiben kiabálva futhatnak, és hogy megteremthesse ezt a helyzetet, amiben ilyen önfelette jól érezhetik magukat a kamera előtt, és csodálatos. És ilyen szempontból így az operaisághoz, meg közben így a filmnek tényleg az ilyen valóságteremtő, meg a leghétköznapibb értelemben vett valóságrögzítő erejének egy ilyen óda, hogy ez egyszerűen csak gyönyörű szép, hogy ilyen helyzeteknek a megteremtésére egy alkalmat lehet teremteni.
És akkor, ha már ilyen ódaiba vagyunk, a Renoir filmnek az utolsó jelentében mi történik tulajdonképpen? Tehát ott így ilyen, ugye úgy ér véget a film, hogy akkor a Buddy kiesik a csónakból, a többiek is kiesnek a csónakból, ő visszatér csavargónak, a házasságtörő házasság fennmarad ebben a hármasságban, és akkor ez megtörténik vége, és akkor utána van egy kép, egy ilyen nagyon agitatív kép, tényleg, mint hogy egy ilyen erőt és tömegerőt kifejezni képes kameraállásból. Látunk alulról, hát szerintem inkább munkásokat, idősebb férfiakat, amint vonulnak így a Notre Dame előtt, és énekelnek közösen, ami nyilván nagyon lelkesítő, meg erőteljes, meg agitatív.
Mozgalmi.
De nem egy mozgalmi, de nem egy mozgalmi dalt énekelnek, hanem azt, amit mindenki más is énekel a filmben, kb. Arról szól, hogy így az égtől a tengerig folyamatosan elégüljenek ki a nők. Szerintem csodálatos. Tehát egyfelől csodálatos, de másfelől ez mi?
Nekem eleve ez egy ilyen izgalmas dolog a Renoirban, és azt hiszem, hogy ez jobban kéne ismernem a korszaknak a vallással való viszonyát, hogy folyamatosan megjelenik benne a Notre Dame, mint egy ilyen díszítő elem. A vallásosság nekem elé kevésé van benne ebben a filmben, de hogy minden esetre a Notre Dame-nek a feltűnése az, mint egy ilyen kulturális millió, vagy egy ilyen megkövült érték, az talán így van jelene leginkább. De igen, szóval, hogy ez az utolsó jelenet nekem is leginkább ilyen nagyon, nagyon kibillentő, vagy nagyon érdekesen kódolja át azt a dalt, amit ugye előtte énekel a szobalány, a budű, a lesztángoá, dúdolják, énekeli különböző pontokon, és aztán kvázi visszahallani ezt a nem tudom, az individualizmusnak, meg a szerelemnek egy ilyen ünneplését, egy ilyen munkásmozgalmi dal helyzetben előadott dalként, ez egyszerűen csak egy... számomra ilyen fantasztikus, váratlan csoda.
Nekem egy nagyon távoli asszociációm van, és ilyen nagyon történetietlen gondolat egymás mellé rakni a 30-as évek Franciaországát, mondjuk a 30-as évek Magyarországával. Szóval ez tényleg csak egy ilyen csapongó asszociáció, de hogy a zenének az átkódolása ebben az időszakban a magyar munkásmozgalomban az valami tök más is jelentett, mert hogy ugye ebben az időszakban a baloldali politikai cselekvésnek a különböző nyíltan politizáló megnyilvánulási formái, sztrájk tüntetés, stb., ezek tiltva vannak. És ugyanígy a munkás dalkórusok, meg az ilyen közösségszervező munkásmozgalmi formák, szintén nagyon kellett vigyázni, hogy mi az, amit megengedhetnek maguknak, és mikortól nem jelenik meg a rendőrség, és tiltja be őket. Szóval hogy ez egy bevett forma volt, hogy átkódolják a dalokat, amiket énekelnek, tehát ugyanarra a dallamra, mondjuk a Varsovianka dallamára ráénekelnek valami tök mást, de mindenki tudja, hogy igazából mit akarnak énekelni. És hogy mondom még egyszer, ez egy nagyon másik történeti politikai kontextus, amiben megjelenik a Renoirnak a filmje, de hogy mégis az, hogy összeköti végül is ezt az ilyen bukolikus idillből kilépő polgári szexualitást ezeknek a dalocskáit, vagy az ezeket reprezentáló dalocskákat összeköti a munkásmozgalommal, Ez szerintem nagyon meggondolkodtató abból a szempontból, hogy igazából fölismerjük azt, hogy vagy elgondolkozunk azon, hogy mi neki a 30-es évek munkás mozgalmához kapcsolódó gondolata, vagy mennyiben szubverzív az a gondolat, amit ő mondani akar az időnek az átformálásával, a társadalmi cselekvéseknek, az elvált polgári tiszteletre méltó társadalmi cselekvéseknek a megtöréséről, és így tovább. De mondom, ez egy nagyon erőteljes olvasat, és lehet, hogy semmi köze nincsen igazából ahhoz, amit Renoir akar a végén mutatni, de nagyon-nagyon megdöbbentő jelenet volt számomra is.
Nem, de ez tök jó, amit mondasz, meg Renoirnak ugye van egy filmje a Marseillaise-ről, ami arról szól, hogy ez a dal nem csak arról szól, teljesen össze-vissza mindenféle dologról szól, katonákról, franciaságról, forradalmiságról, hogy ezek mit jelentenek ezek a dolgok. Ennek egy ilyen, nem tudom, szatírája, bohózata, nagyon komoly drámája egyszerre, de hogy közben meg hát így az a motívum megy végig a filmben, hogy így meghallják először a Marseillaise-t, és akkor így azon gondolkozik az egyik szereplő, hogy ez mennyire béna ez a dal, ez mennyire énekelhetetlen hülyeség a szöveg, és aztán így egyre jobban így megszereti a Marseillaise-t, és akkor így egy ilyen himnusszá válik az ő számára is. Tehát, hogy ez abszolút egy ilyen fontos motívum szerintem az életműben, hogy mi a viszonyunk a dalokkal, hogyan tesszük magunkével, akár egyéni, akár ilyen mozgalmi szinten a dallamokat, meg a dal, szóval ez tök szép szerintem, amit mondtál.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, Eszter.
Én is köszönöm.
Köszönjük, hogy jöttél.
És ugye ez a beszélgetés most azután került fölvételre, hogy már lement a vetítés. Viszont ha tetszett nektek, és szeretnétek eljönni egy filmklubra, azért, hogy magatok is részt vegyetek a beszélgetésben, ami fontos része minden vetítésnek, akkor május 22-én 7 órára gyertek el az Eötvös utca 10-be, az Eötvös 10 kulturális központba, ahol Sohrat Sahib Szalesz Ordnung Rend című 1980-as filmét vetítjük, szintén a munkakerülés egy sajátos példájaként. Sziasztok!
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 Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.